Sziasztok, kedves hallgatók! Ez továbbra is a kettes számrendszer. Még egy egész órán keresztül Légrádi Gergő a vendégünk itt a stúdióban, akinek az ügyvéd tevékenységéről, munkájáról nagyon sokat beszéltünk, pedig hát őt elsősorban íróként ismeri a publikum. Nem is tudom, most már 6-8 könyved van. Biztos számon tartod azért még, amikor 10 alatt van.
Mondjuk hatot.
Nekem kellett volna tudni.
Mondjuk hatot.
És a legfrissebb egyébként a Falaink című, és bár a színházról gondoltuk, hogy beszélünk, fogunk is, de szerintem, ha már itt tartjuk ezt a nagyon kedves ajándékot, még dedikálva is kaptuk ráadásul, képzeljétek el mind a ketten a Dórival, Gergőtől a könyvet, akkor kezdjük már itt. Szóval, míg ment a zene és a hírek, font azt azon, nem tudom, sóhajtoztunk, hogy milyen klassz lehet, ha valaki rájön, hogy tud írni. És te erre azt válaszoltad, hogy nem erre jöttél rá, hanem?
Arra jöttem rá, hogy ez a legőszintébb és a legtermészetesebb módja, hogy gondolkodjak arról, amire nem tudom a választ.
Na jó, de ezek előtt, mikor rájöttél, grafomán voltál már?
Nem jellemzően. Nem. Azt ugye egy karcolatot írtam, vagy ilyen versszerűséget, de ki nem?
Hát ez a tizenévesen, nem?
Persze, de nem, tehát nem sok olyan íróról, költőről tudok, aki már egészen gyerekkorától nagyon szeretett pennát ragadni. Én nem így voltam. Viszont nagyon sok szöveggel foglalkoztam gyerekkoromban.
Mert?
Vagy hát foglalkoztak velem úgy, hogy ott sok szöveg volt. Egyrészt, mert jártam a rádió gyerekstúdiójába, ahol nagyon sok szövegelemzés volt.
Ott mi történt egyébként? Egyrészt, hogy lehetett oda bekerülni, hát másrészt mit csináltatok?
Felvételizni kellett, én harmadikos általános iskolás voltam, emlékszem, Sámlira kellett állni, hogy a mikrofont ott a Bródi utcában elérjem, fölvettek, és minden szombaton egy 4 órán keresztül volt hangképzéstől kezdve légtechnika, mikrofontechnika, ott még ott voltak mindenféle speciális dolgok, itt ugye ez most vesére van állítva, vagy körre, hova lehet állítani, hova nem, az még hát 80-as éveket írunk. És hát nagyon sok szöveggel foglalkoztunk, helyzetgyakorlatokkal, és azt hiszem, hogy sok olyan szöveget láttam, vagy sok olyan szövegnek az értelmezésével foglalkoztunk, mielőtt azt ugye megpróbáltuk elmondani gyerekszínészként, ami jóval megelőzte a korát. És akkor onnan, akkor abban az időben rájöttek a színházak, a szinkron, a filmesek, hogy jé, itt van egy csapat gyerek, akiket hosszú évek óta képeznek, hogy kell tisztán beszélni, hogy kell bemelegíteni, hogy kell artikulálni, hogy kell bizonyos szituációkban megszólalni. És akkor így kerültem el például a színházakhoz, akkori madács kamarába, játékszínbe, ezekre mind nem statiszta, hanem igazi gyerekszerepre.
Mit játszottál?
Hát játszottam például a Cyranóban, amiben a Huszti volt a Cyranó, vagy a Szurdi rendezte Villa Negrába a játékszínbe, akkor még Bezéridi Zoltánék, Rudolf Péter, Eszenyi, Kovács Adél,
hát ők Isten nyugosztalja,
Benedek
voltak.
Miklós, tehát rengetegen voltak ott abban a csapatban, Koltai Róbert, Bajor Ferenc, és számos ilyen darabban vagy az Arthur Miller édesfiaimban, még a Madács kamarában. Itt is rengeteg olyan szöveggel találkoztam, megint jóval azon kor előtt, hiszen 12-13 éves kisfiú voltam, akinek nem Arthur Miller drámát kellett volna olvasnia. És hát ott voltam az olvasópróbán, ott voltam a rendezésen, ott voltam, ahogy ezt mondjuk Ádám Otto rendezte már a Cyranót mondjuk, vagy a Lóczyszer virágvasárnapját, vagy a Szirtes a Shakespeare darabokat a Madácsban. És aztán Magyar Faktra is jártam, nagyon sok drámával foglalkoztam, aztán jelentkeztem a színére, ott a harmadikon estem ki. Tehát azt hiszem, hogy kicsit később ért be nálam, hogy nagyon sok szöveghez nagyon-nagyon oda kerültem korán, és ezek közül is mindig is jobban érdekeltek a drámák, különösen a 20. századnak bizonyos szempontból a drámai, legyen az Mrozsák, vagy éppen egy egzisztencialista szöveg. És aztán az egyetem alatt, már a jogi egyetem alatt, amikor csináltuk az egyetemi színpadot, akkor vettem észre, hogy egyre több dologról gondolkodom el írásban. Valaki, tudom én, lerajzolta, valaki elénekelte, valaki elfutotta, valaki elsőrözte, én meg úgy írogattam jobbára magamnak. De útleírásoktól kezdve naplót nem annyira egyébként érdekes módon. És aztán ez egyre jobban felerősödött, egyre jobban kerestem ebben a helyemet, és találtam olyan mentorokra, mint mondjuk Radnóti Zsuzsa, akinek annyi mindent köszönhetek.
Meg Hály János, hogyha jól olvastam.
Így van, vele 2011-ben találkoztam.
De az ő mentorálásuk, János, az hogy kell elképzelni?
Jánosnak jártam egy ilyen úgynevezett írói mesterkurzusára, vagy legalábbis azt hiszem, hogy ez volt a neve, ahol Ahol Jánosnak például azt köszönhettem, azon túl, hogy nagyon sok dologról beszélt János, hihetetlen nagy tudása van Jánosnak, esztétikáról, írásról, írástörténetről. Egyáltalán nagyon remekül tud hozzáállni másnak a szövegéhez, nagyon alkalmazott, hogy is mondjam, íróként, tehát nem alanyiként, hogy ez nem jó, hanem bele tud helyezkedni. És ő például szerintem egy ilyen 20 centi cukormázat tudott lehántolni rólam. Tehát akkor szerintem még egy nagyon túlbeszélt, rendkívül maszatos szövegelést csináltam, vagy gondolom, vagy úgy érzem ma már. De hát, mint tudjuk, a sikertitka az alacsony mérce, és ebben én rendkívüli tehetséggel indultam alulról.
De figyelj csak, a titokfa, ugye ez volt az első kötet, ez ebben az időben született?
Á, nem, ez 2007-ben jelent meg. Hát ez nagyon maszatos, igen. Nagyon
majd erről beszéljünk, mert annyira jó van ott ez az igazi közeli szó, amit sokan kiemelnek olvasóit, hogy ott találtad ki, és ők megtették magukévá a kifejezést, majd erről beszélünk, de akkor ez nem a cukormáz.
De ez még a cukormáznak a része. De,
az igazi
de,
közeli az cukor.
Nem, az igazi közeli nem.
Az nem.
Annak, aminek számos oka van, többek között Márai igazi című, na mindegy. A lényeg, hogy ez még a cukormázas időszak, igen, vagy legalábbis a maszatos időszak, hiszen jóval ezután találkoztam Jánossal, és utána nagyon kellett az, hogy inkább a rövidebb, tömörebb formákból induljak el, aztán később, vagy ma már oda, hogy amikor van egy dolog, amiről szeretnék megszólalni, akkor tudom előre, hogy ebből egy tárca lesz, egy novella, regény, vagy éppen egy dráma. Az egy más kérdés, hogy volt már olyan, hogy egy novellában sokkal több volt, és lett belőle egy regény később, már mint hogy a novella is megmaradt, meg regény is lett belőle. De ebbe az időbe úgy leültem és írtam.
Ez az Ismeretlen férfi, nem?
Ez az, igen. Tehát az egy novella volt, és aztán ebből lett az Alkalomattán című regény, mert egyszerűen az a három hang, az a három generáció, ami belepakolódott másfél-két oldalba, egy 2-3 perces szövegbe, az engem nem hagyott nyugodni, hogy emögött még mi lehet, és amikor ezek találkoznak olyan dolgokkal, amik igazán nem hagynak nyugodni, mondjuk a másság, vagy annak a megélése, az, hogy mi a Timozitok, és mi az enyém közben, valami objektív cucc van itt középen, amit valóságnak nevezünk, akkor ezek találkoznak ilyen érdekes generációkon átívelő helyzetekkel, mondjuk, vagy ezekkel a különböző kamerálásokkal, amiről beszéltünk, vagy az emögött meghozódó felelősségünkkel, vagy arról, hogy vajon a szavakkal egyáltalán mit lehet kifejezni, akkor ott tipikusan létre szokott jönni valami, aminek aztán lehet az eredménye egy regény, vagy lehet egy eredménye egy színpadi mű. Most például azon túl, hogy meg fog jelenni egy novellás kötet tőlem, ezt titok, most beszélek róla először, augusztus 28-án, lesz a bemutatója, éppen annyi címmel, ez egy novellás kötet lesz, és tovább már 7 éve nem jelent meg novellás kötet, épp most küldtem vissza a szerkesztőmnek, Tóth Ramona Mirtilnek az anyagot, ebben lesz 40 rövid próza.
Akkor nem is kicsi kötet.
De nem is olyan hosszú, mert én általában nem írok olyan nagyon hosszú rövid prózákat, tehát ezek ilyen 2-3-4-5 perces olvasmányok egyenként. És ebben is, illetve most háttérben dolgozom egy regényen is, de ez már a Falainknál is megjelenik, hogy mennyire nehéz kibékülni azzal a helyzettel, hogy a szavakkal mennyi mindent nem tudunk kifejezni, vagy mennyi mindent nem tudunk jól kifejezni. Nem én találtam ki, hát megnézzétek Ottlikot, vagy bárki más, szóval az igazi lényeg sokszor ott kezdődik, ahol a szavak elfogynak. És hogyha megnézed, hogy valójában mekkora szakadék tátong a gondolataid, az érzelmeid és a szavakkal kifejezhető bármi között, ez szinte leírhatatlan és elmondhatatlan, és akkor tulajdonképpen átvitt értelemben jön a dadogás. Ami nem feltétlenül baj, de én értelemben én nagyon, nagyon is irigylem a zenészeket, vagy a képzőművészeket, hogy ők szerintem mennyivel több mindent tudnak a maguk módján elmondani a világról, mint egy író.
Hát meg a szünetek is nagyon bátran vannak ott is kezelve.
És képzeljétek, volt egy óriási nagy színház élményem nem régen. Lementem Kaposvárra, és megnéztem Bérces László rendezésében az Őszi álmot. Nem régen egyébként a Katona kétszer adta vendégjátékként. És képzeljétek meg, hogy a Fosse úgy írta meg, a Nobel-díjas norvég Fosse úgy írta meg ezt az Őszi álmot, és Bérces László úgy rendezte meg, hogy a lényeg, ez egy színház előadás, amiben szereplők vannak és beszélnek. Hát mi más történetnek? De a lényeg az nem a szavakban van, hanem a csendekben, a hiányokban, a nézésekben, minden, ami ott hullámzik a mögött vagy az alatt, nézőpont kérdése, amit beszélnek. És ez működik a színpadon. egyszerűen,
de jó lehet,
egyszerűen elementáris, tehát föláll az embernek a szőre hátán.
Cápának van, ja, bocs.
És tulajdonképpen az, hogy például, amikor te kihúzol valamit egy szövegből, annak kardinális jelentősége van. És azt is megmondom, hogy miért. Ezt se én fogalmazom meg így, és ennyire bizonyos szempontból erről ugyanúgy beszélt például Nádas Péter. Ha valamit kihúzol, és azt okkal is jól csinálod, annak a helyén nem a semmi marad. Hanem marad valami olyan kötőszövet, valami olyan, ha úgy tetszik, energia, vagy valami olyan sűrítés, amely teljesen más módon köti össze azt a két dolgot, amiközül azt a dolgot onnan kivágtad. Tehát óriási nagy jelentősége van annak, hogy hogyan bánsz a csendekkel, hogyan bánsz a ki nem mondással, hogyan gondolkodsz arról, hogy hogyan hívod be az olvasót abba a térbe, amit te alkotsz. Sokan mondják, és én is azt hiszem, hogy az én szövegeim, mert azért egy kicsit nehezebb, de remélem, hogy bizonyos szempontból értékesebb vagy megajándékozottabb élmény olvasni, mert nagyon kéri az olvasót. Nem fogod tudni csak úgy átlapozni, na ez is megvolt. Viszont nagyon kér téged, mint olvasót, hogy beletedd saját magadat, és ott fogsz rezonálni vele. És a saját életedről fogsz utána gondolkodni, hiszen ultima ratio minden egyes művészeti alkotásnak mi más lehet a célja, mint hogy elgondolkoztassa azt, aki ezt fogyasztja.
Beszéltünk ennek a lelki és az elméleti kivetüléséről, vagy vetületeiről az írásnak, de ez az a te életedben hogy néz ki mondjuk gyakorlati szempontból? Mert ugye van munkahelyed, nyilván nagyon sokat dolgozol, illetve van családod, van 3 gyermeked, akkor hogy tudsz írni? Tehát az hogy kell, hogy néz ki ennek a technikája?
Ahogy szoktam mondani, nem, ezt most nem ti halljátok először, én két dolog vagyok napi 24 órában. Apa és figyelő, gondolkodó ember, talán mondhatjuk írónak is, de maradjunk a figyelőnél. Ezért az írásnak egy része az bizonyos szempontból folyamatosan történik. Mert gondolkodok dolgokról, mert megfigyelek dolgokat, mert impulzusok érnek, mert egyszer csak valamit nem értek, valamire rájövök, valami beleillik abba a térben, mert éppen benne vagyok. Például azt figyeltem meg, hogyha egy nagyobb textuson dolgozom, mondjuk egy drámán vagy egy regényen, akkor nagyon sok dolog a napból, amit viszek, ami körülöttem történik, az ízesül volt, úgyhogy vezettem be, emlékszem az irodába, és az alkalomattánt írtam, és valami az egyik szereplő ténykedései életéből hiányzott. És nem is tudom, valaki beszélgetett, valakivel ment a rádió, és futásról beszéltek. És én ott csaptam a homlokon, hogy persze, hát Zoltán is fut, hát. És akkor az, amit én nem idáig éreztem, hogy valahol meg kell történnie, az persze, hogy a futás közben fog megtörténni. De ez csak azért történt, mert akkor annyira benne vagy, annyira te vagy mindenki, hogy ez a helyzet gyakorlat jellegsége, az nem csak arra, és mindjárt megválaszolom a kérdésedet, arra az időablakra korlátozódik,
amikor
írsz, hanem mindenre. Egyébként mikor írok? Hát napközben nem tudok írni, kivéve a hétvége van, mert akkor igen, úgyhogy este. Este hétvégén és vakáció időszakban. Tehát úgy, hogy én írnék egy adott hétfőn vagy kedden este 8-9 előtt, ez nem reális. De este 8-9-kor nem egy pohár bort iszom meg, hanem inkább csinálom még egy teát. Mondjuk elkezdek szikárítani egy szöveget, visszalapozok, nézek,
és tisztítok
rajta.
Nem megy?
Nem, mert akkor az már tompít, tehát, hogy ez egy nagyon komoly, tehát lehet, hogy 15 percig, vagy egy pohár alkohol 15 percig még valamilyen vividitást kifejt, de utána már le fogja kötni a szabad gyökeidet. És utána megnézem, hogy mennyire tiszta a fejem, és mennyire, nem akarom a flow-t használni, mert nem tudom pontosan ennek mi a neve, de mennyire leszek újra benne. Ha újra benne vagyok, akkor rögtön írok, hanem akkor csak még kicsit molyolok, fogom és becsukom. Tehát azt nem mondom, hogy lopott időkben, de nagyon várt időkben írok. És valószínűleg ez is hozzásegít ahhoz, hogy annyira várom, hogy ott viszont már nagyon azt csinálom, mert nagyon azt szeretném, hogy már azt csináljam.
Egy kicsit szerintem az új könyvedről, a falainkról beszéljünk. Egyrészt ezt fel is olvasod, fel is fogod olvasni, hogyha jól tudom.
Hát nem,
hát én láttam olyat, hogy te olvasol belőle az interneten.
Olyat, de ami most jön az Óbudai Társas
nem
körbe.
Nem te fogod.
Nem, azt Jára Zsuzsa és Mészáros Martin színművészek olvassák föl Cseh Judit rendezésében. Az Óbudai Társas körben ebből igazi idézőjelben színdarabot csinálnak most azzal,
felolvasó
színhez ülnek, de hát ezt próbálják, ezt megrendezik.
Ez nagyon jó.
Hát gondoljátok be, hogy az Isten ajándéka, hogy egy író úgy látja a szövegét, hogy műkszik vagy nem műkszik, hogy még nem egy igazi premiéren van, hanem két színész és egy fantasztikus rendező végig gondolják, hogy ebből mit lehet kihozni.
Úgyhogy és lehet, hogy még változtatsz rajta majd, ha ott valami gigszert látsz.
Hogy a piklibe ne lehetne.
De itt van, ki van adva, ki van nyomtatva.
De ez a regény, amit odaadtam neked, az meg egy színpadi átirat. Ez egy színpadi átirat.
Te írtál ebből átiratot, hogy ők írták?
Nem, ezt nem én írtam. Én megkértem Bétörök Fruzsinát, aki egy fantasztikus dramaturg, és egyébként színházi alkotó, hogy csináljon ebből egy színpadi átiratot. Ő megcsinálta, ő kitalálta, hogy működhetne ez színpadon, hisz én ezt én regénybe képzeltem el, és ezt én nagyon regénybe, és amit mondtam nektek korábban, hogy előre látom, hogy ebből mi lesz, az persze tud egyfajta játék lenni, mint hogy egyébként Pott H. János meg tudja azt csinálni, hogy itt novella, itt regényi dráma, vagy hát ezt Örkény is megcsinálta nem egy művével.
Majd te is meg fogod tudni.
Nagyon kedves vagy. Adott esetben lehet, de itt semmi kedvem nem volt. Ja, itt azt mondtam, hogy én ezt így kiírtam magamból, bizonyos szempontból jó értelemben elég is volt, elég mélyre kellett menni hozzá. Én ezt egyszerűen nem akartam megírni színpadi műként. A Fruzsina ezt szuperül megcsinálta, hiszen ez egy tömörítés is. Hát gondoljátok bele, most a hallgatók nem látják. Ha most mutatok 1 métert a kezemmel, annyi a regény, a színpadi mű az csak 25 centi. Uh-huh. Hát a többi az kuka, de melyik része kuka is? Hogy lesz úgy kuka 75 centi, hogy az a 25 az mégis befussa azt az ívet, amit azért az alapmű is be fog futni? Hát gondolj bele, hogy egyébként nem lehetne megnézni a bűn és bűnődést az Örkényben, meg kicsit hosszabb, mint amennyit ott Gásper Ildék szíre vittek, tehát hogy ez így nem fog működni. Tehát, és aztán már tudtam vele én is nagyon jól dolgozni, tehát utána már visszakértem és kaptam, és utána Fruzsinának is visszamutattam, de akkor már tudtam tölteni, és akkor már tudtam hozzánézni a regényhez, de az alapját, az, hogy annak hogyan lesz egy olyan struktúra, ami működik a színpadon, azt szerettem volna, ha egy tőlem független, bátor, és a dolgot nem a saját gyerekeként kezelő kéz nyúl hozzá.
Akkor ezt a verziót lehet majd látni, hallani, Június 18-án?
Június 18-án,
ha jól mondom, az Óbudai Társas Körben.
De még azért picit beszélünk a falainkról, mert csak annyit nem mondtunk el, hogy tulajdonképpen miről szól. Úgyhogy Légrádi Gergővel a szünet után a Falaink című legújabb kötetéről, és annak átiratáról beszélünk.